otthon a családban. Fejlődjünk együtt. Fenyősi Fanni gyermekfejlesztési műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Fejlődjünk Együtt második évad negyedik részében. Vendégem ezúttal Pályerné Felgyői Anita, gyógypedagógus, aki az autizmus-specifikus fejlesztésekről fog pár szót mondani. Először is köszöntelek, Anita, a stúdióban, szervusz!
Szia, Fanni! Köszönöm a meghívást!
Örülünk, hogy itt vagy, és arra kérnélek elsősorban, hogy mondj pár szót magadról, és utána pedig arról, hogy kik is igazából a te klienseid, és miért járnak hozzád.
Röviden pár szót mondanék magamról. 25 éve foglalkozom gyerekekkel, a pályafutásom során folyamatosan igyekeztem mindig képezni magam, gyógypedagógus vagyok, tanulásban akadályozott pedagógiai szakos tanári, valamint autizmus spektrum szakirányú végzettséggel rendelkezem. Ezen kívül elvégeztem többféle továbbképzést is. Gyógypedagógiai és autizmus specifikus fejlesztést tartok sajátos nevelésű igényű gyerekek, fiatalkorúak részére. Ezen a területen 4-5 éves kortól 18 éves korig van tapasztalatom, gyakorlatom. A munkám során a fejlesztés mellett lehetőségem volt még a szakértői bizottság tevékenységébe, a diagnosztikai rendszerbe is betekintést kapni, tapasztalatokat gyűjteni. Jelenleg egy többségi általános iskolában dolgozom, ahol autizmusban érintett tanulók integrálását, nevelését támogatom, mint gyógypedagógiai munkaközösség vezető. Az itteni gyakorlatot, tapasztalatokról is majd említést fogok tenni majd a beszélgetés során. Az, hogy mi történik az autizmus-specifikus fejlesztéseken, mi ez a foglalkozás, mielőtt erről beszélnék, fontosnak tartanám, hogy előtte röviden beszéljek az autizmusról, a kognitív magyarázatokról, hogy érthetőbbé váljon, hogy mit miért csinálunk szakemberek ezeken a fejlesztéseken, mitől lesz autizmus-specifikus a foglalkozás. Az autizmus az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja, amely a születéstől kezdődően eltérő, sajátos fejlődési utat jár be. Egy olyan fejlődési variáció, ami meghatározza, hogy hogyan gondolkodik és viselkedik valaki. A tünetek viselkedéses jegyekben mutatkoznak meg, jellemzően két viselkedéses területen. Az egyik az, ahogyan más emberekkel kapcsolatot kezdeményezünk, fenntartunk, ahogyan kommunikálunk velük. A másik pedig az, hogy milyen változatosan és rugalmasan vagyunk képesek kialakítani különféle tevékenységeket, illetve mennyire vagyunk érzékenyek arra, ha hirtelen változások keletkeznek a környezetünkben. Fontos kihangsúlyoznom, hogy az autizmus az egy állapot és nem betegség. Sajnos gyakran hallom még ezt a téves címkézést, amikor azt mondják egy autizmus érintett személyre, hogy beteg. Az autizmus rendkívül sokszínű állapot, így minden embernél máshogy jelenhet meg. Vannak természetesen közös pontok, például a társas kapcsolatokban, a kommunikációban, vagy a rugalmasságban való eltérésekben. De nagyon nagy a sokszínűség abban, hogy hogyan mutatkozik meg mindez egy adott személynél. Tehát nincs két azonos autizmussal élő gyermek, személy, mivel más-más viselkedésbeli megnyilvánulásokat produkálnak. A jelen tudásunk szerint ez nem előzhető meg és nem gyógyítható. Az autizmus spektrumába tartozó állapotok egész életen át befolyásolják a fejlődést és a viselkedést. Mikor jelennek meg az autisztikus tünetek? Mivel ez egy veleszületett állapot, a fejlődés korai időszakában megjelenik, már 3 éves kor előtt. A gyermek fejlődése során már 6-9 hónapos korban megjelenő szociális mosoly autizmus érintettség okán elmarad. Úgy tűnik, hogy a csecsemőt nem érdekli környezete, nem igényli a törődést, a testi kontaktust, jól eljátszik egyedül. Ritkán nézi mások arcát, tekintetet hárít, vagy ritkán vesz fel szemkontaktust. Arckifejezésének repertoárja korlátozott. Gagyogása késlekedik, ritkán vokalizál. A 2 éves kor előtt megjelenő jelek, amikor például a kisgyermek nem figyel arra, amit a szülő mutat neki, például a nézz oda, és ő maga sem mutatja meg a szüleinek a számára érdekes dolgokat, játékokat. Nem vesz részt a közös játékokban, például a kukucska játék, vagy ilyen mutogatós ölbéli játékoknál. Inkább magányosan játszik, és a közös játékokban nem szívesen vesz részt. Az érzelmeit nem, vagy szokatlan módon, például repkedéssel, izgatott viselkedéssel, csapkodással fejezi ki. Mások érzelmeire nem reagál, és nem veszi észre, ha más vigasztalásra szorul. A szociális kapcsolatokban nem veszi fel a szemkontaktust. Beszéd és nyelvhasználata megkésett, nem érti az egyszerű, gesztussal kísért szóbeli utasítást, mint például az add ide. Nem integet elköszönéskor, mintha vagy szerepjáték a korlátozott, a játék használata egysíkú, mindig ugyanazt játsza. Előfordul, hogy a korábban már elsajátított szavakat, gesztusokat elhagyja, ez úgynevezett készségvesztés, a fejlődés visszaesése. A test, a karok, a kezek vagy az ujjak repetitív mozgásai figyelhetőek meg. Nem fejezi ki a szándékait nonverbálisan, nem használ gesztusokat, és nem érti mások gesztusait sem. Nem mutogat, a szülők kezét húzza oda eszközként, ha valamit szeretne. Mások beszédét ismétli, válasz helyett, vagyis ehol áll. A legtöbb kisgyereket ugye az érdekli, hogy hogyan működnek az egyes tárgyak, mire valók. Az autizmus spektrumon levő gyerekeket viszont a tárgyak részletei érdeklik. Ilyen például a fiók kibe tologatása, a babakarjának a fellel mozgatása, vagy akár a villanykapcsoló kapcsolgatása is élvezetes lehet számára. Jobban érdekli a tárgyak, mint a személyek. A tárgyak repetitív módon tevékenykedik, szereti sorba rendezni, rendszerezni a játékokat újra meg újra. A 4-5 éves kor az, amikor a tünetek megjelenésének a legtipikusabb időszaka, hiszen akkor lép az óvodába, közösségbe járnak, és itt a kortársak között mutatkoznak meg a társas viselkedés jellemző nehézségek. Ilyen például a kölcsönös szociális interakció sérülésére utaló néhány tünet, például a környezetében lévő emberek iránt kevésbé érdeklődő, elutasítja a közeledést, nem kedveli a testi kontaktust. De az is előfordulhat, hogy kritikátlanul közeledik bárkihez. Például idegenek ölébe ül, megfogja a kezüket, vagy akár el is menne velük. Fájdalmában, bánatában nem keres vigasztalást, vagy csak igen sztereotíp tanult módon. Örömének, élményének megosztására kevéssé törekszik. A kölcsönös kommunikáció minőségi sérülésre utalhat például a beszédfejlődésnek a késése, megakadása. Azonnali és késleltetett eholáliák fordulhatnak elő. Személyes névmások, a szemérgoknak a felcserélése, eltérés a beszédritmusban, a hangszínben, a hangerőbe. A kérdéseknek a sztereotíp ismételgetése, hosszas, a sajátos érdeklődési körnek megfelelő monológok. Nehézség adódik a kölcsönös, több beszélőváltásos beszélgetés felépítésében. Az arckifejezések, gesztusok, testtartás alkalmazásának és értelmezésének a zavara is előfordul. A rugalmas viselkedés szervezés zavarára utalhat például az életkornak megfelelő változatos és spontán mintha játékok, a szabadidős aktivitások helyett beszűkült sztereotíp, repetitív tevékenységek dominálnak. Ilyen például a tárgyaknak a pörgetése, sorba rendezése, közelről való figyelése, dörzsölgetése vagy a kocogtatása. Jellegzetes érdeklődési kör, amely intenzíven foglalja le a szemét, nehéz közönkenteni belőle. Például egy golyópályán játszik, és a golyót gurítja rajta, ezt eljátsz akár 15-20 percig is, olyan mélyen bele tud merülni a kisgyermek, és ebből nagyon nehéz kizökkenteni. Az állandósághoz környezetben rutinokban való kényszeres jellegű ragaszkodás. Tehát az állandósághoz, a környezetben, a rutinokban való kényszeres jellegű ragaszkodás, ilyen például, amikor az óvodából, az iskolából mennek hazafele, és például megváltozik az útvonal, mert éppen bemennek egy boltba, akkor ez már nehezen tud hozzá alkalmazkodni. Nem funkcionális ritualisztikus viselkedések is előfordulnak, ilyen például, amikor egy bottal sétál körbe-körbe. Vagy a szokatlan tárgyakhoz való ragaszkodás, az lehet például egy kő, egy pálcika vagy egy zseniliadrót. Illetve a sztereotíp repetitív motoros manírok, például a repkedő mozdulatok. Nagyon fontos, hogy nincs egyetlen olyan tünet, amely önmagában igazolná az autizmus diagnózisát, mint ahogy egyetlen olyan viselkedésről sem beszélhetünk, amely egyértelműen kizárná azt. Csak a fejlődésmenet és a viselkedéses kép teljes feltérképezésének függvényébe válnak értelmezhetővé a diagnózis során. Az autizmushoz társulhatnak más állapotok, például az ADHD, étkezési, alvási zavarok, illetve intellektuális képességzavar. Illetve autizmusnál még előfordulhat szenzorosság, az érzékelés zavara. Például megszagolgat mindent, hangokra való érzékenység, illetve taktilis ingerkereső is lehet. Például nagyon szereti a plüssállatokat, vagy akár a hajat simogatni. A felismerést, tüneteket követően pedig röviden még említést tennék a kognitív magyarázatokról, hogy mi a hatás ennek a beavatkozásra, a fejlesztésre. Az autizmusban az alig működő naív tudatelmélet, vagyis a mentalizáció, a társas világ kiszámíthatatlan, szorongást keltő. Az autizmussal élő embereknek csökkent a rálátása maguk és mások mentális állapotaira, így a viselkedéseket sem képesek könnyedén értelmezni és bejósolni. Ez komoly stresszforrás, hiszen a társas világ emiatt kiszámíthatatlan számukra, tehát az érzelmi biztonság megteremtésének egyik kulcsa a bejósolhatóság. A másik a végrehajtó működéseknek a nehezítettsége miatt, még az egyszerűbb cselekvési sorok rugalmas megvalósítása is kudarccal járhat. Ilyen lehet például egy kézmosás vagy egy öltözködés, amikor nem tudja, hogy miután mi következik, melyik lépés. A harmadik ilyen magyarázat a centrális koherencia, vagyis a részletfókuszált észlelésnek a gyengesége miatt, pedig a fontos és a lényegtelen információk között nehéz különbséget tenni. Fontos, hogy az információk számukra célra törőek, egyértelműek legyenek. Megemlíteném náluk például a szó szerinti értést. Például, ha azt mondja neki az apuka, hú, ha anya meglátja a szobádba, hogy nem csinálta rendet, hát akkor anya kisírja a szemét. Ettől ő megrettenhet és megijedhet, mert szó szerint fogja érteni. Ezért okoz nehézséget az autizmusban a közmondások és a szólásoknak az értelmezése. Amiket most felsoroltam, amiről beszéltem, ez tesz is szükségessé, hogy segítsünk kiemelni, láthatóvá, érthetővé tenni a lényeget, megszüntetni a zavaró felesleges ingereket, külső forgatókönyvekkel megtámogatni bizonyos feladatok önálló kivitelezését. Figyelnünk kell, hogy kommunikációnk legyen lényegre törő, rövid, de tiszteletteljes.
Hát ez nagyon változatos, ez a tünetpaletta, és igazából engem az érdekelne, hogy az autizmus specifikus fejlesztések hogyan tudnak ezeken segíteni?
Hát ugye ez beavatkozás ugye akkor lesz autizmus specifikus, hogyha közvetlenül azokra a területekre fókuszál, amelyek elsődlegesen meghatározóak autizmusban. Ugye ilyen az expresszív és a receptív kommunikáció, vagyis a kifejező beszéd és a beszédértés, illetve a társas interakcióknak a kezdeményezésére és a fenntartására, illetve a mindennapi életviteli készségekre irányul. Az autizmus specifikus beavatkozások elsődleges célja az önállóság és a társadalmi részvétel erősítése. A kommunikáció és a társas képességek fejlesztése, a szorongás és a stressz megelőzése. Az autizmus specifikus fejlesztésben kiemelt szerepet kap az úgynevezett protetikus környezet. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy autizmus barát környezet, melynek alapvető elemei például a tér struktúrálása. Ez a könnyebb megértés, érzelmi és fizikai biztonság és a szenzoros túlterhelődés megelőzése érdekében van szükség. Segítenünk kell, hogy a környezet minél egyértelműbb legyen. Az autizmussal élő emberek oktatása, támogatása során különböző környezeti támpontok mentén, például a bútorok elhelyezésével, térelválasztókkal, ilyen lett például egy mobil paraván, szőnyegekkel jelölhetjük ki egy adott térben egy adott funkció helyét. Például a szőnyegek elhelyezésével kijelölhetjük, hogy hol van a szabadidő, hol lesz az önálló munka, hol lesz a csoportos foglalkozás. Ezáltal láthatóvá válik a gyermek számára, hogy mit, hol lehet végezni. A vizuálisan megjelenített napirend az időbeli és térbeli tájékozódást egyaránt segítik. Tehát a napirend megmutatja a gyermeknek, hogy mit, hol, mikor és meddig kell csinálni. Például az iskolában napirenden van jelezve rajta kiskártyákkal az érkezés, mikor van reggeli, milyen tanórák következnek, mettől meddig tartanak az udvari szünetek, az ebéd és a hazamenetel. Mivel tépőzáras, ezért például az óra változtatása esetén ezt fel lehet cserélni. Ezzel az elmaradást, a rugalmasságot, a bejósolhatóságot segítő elemmel lehet jelezni. Ez akár lehet heti rend, vagy akár naptár is. Ezáltal kiszámíthatóvá és bejósolhatóvá válik a gyermek számára a nap. Megemlíteném még a datarendszert, ez egy digitális autonómiai támogatás az autizmus spektrumon, amit mobiltelefonon vagy tableten futó alkalmazásból és egy számítógépen használható webes tervező felületből áll. A mindennapi élethelyzetek és tevékenységek minél önállóbb elvégzésében nyújthat segítséget. Nagyon különböző helyzetekben lehet használni, akár egyszerűbb önkiszolgáláshoz és házi munkához, mint a fogmosás vagy az ételkészítés, vagy akár bonyolultabbakhoz, mint például elmenni orvoshoz vagy ügyet intézni. Tartalmai teljesen egyediek lehetnek, hogy használója igényeinek teljesen megfeleljen. A data gyermek és felnőtt korban is használható. A tevékenységek megszervezésének a támogatása munkarenddel és munkaszervezéssel történik. Ez fontos szerepet játszik abban, hogy az autizmussal élő személyek képesek legyenek megérteni és önállóan kivitelezni az adott feladatot és a tevékenységet. A munkarend és a munkaszervezés megmutatják, hogy mennyi ideig, mit milyen sorrendben és hogyan kell csinálni. Például egy önellátási tevékenységnél a kézmosást folyamatleírás segíti, vagy folyamatábra, vagy tárgyas folyamatsor. Attól függ, hogy a gyermeknek milyen megértési szintje van. A vizuális segítségekkel nem az a célunk, hogy egy-egy eszközt megtanuljon használni az autista gyermek, sokkal inkább az, hogy általuk könnyebb legyen a társas helyzetekben való részvétel, a különböző élethelyzetek és az azokban felmerülő elvárások megértése, és jelentősen növekedjen az önállóság. Most akkor hoznék meg egy pár példát a vizuális támogató eszközökre, amiket használni szoktam. Például a foglalkozásokon a gyerekeknek egyénre szabott motivációs jutalmazási rendszert alakítottam ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy kis táblája mindenkinek, azon kiválaszthatja, hogy az adott foglalkozáson ő miért szeretne dolgozni. Ezek is természetesen egyéniek személyre szabottak, általában három dolog közül választhatnak, ugye az érdeklődési körüknek megfelelően, tehát ez ismerni kell a gyermeket. Például kiválasztja azt, hogy buborékfújót, vagy trambulinozni szeretne, vagy színezőt szeretne választani. Majd a feladatok elvégzését követően, amikor összegyűlt a három emoji, akkor kiválaszthatja a jutalmát. Illetve, hogy már említettem, például az osztályban nyílkövetős órarend segít a gyermeknek. Ezzel bejósolható, kiszámítható lesz számára, hogy aznap még hány órája van. Otthoni használatra szoktam csinálni még házi feladatot támogató táblát, amire kihelyezi az adott tantárgy szókártyáját a gyermek, hogy aznap miből kell majd készülnie, amelyikkel végzett, oda pipát helyez, és akkor készült el, amikor már minden tantárgynál ott van a pipa. Természetesen jutalmat is lehet kihelyezni. Szoktam segíteni otthonra a napi rendet készíteni, ugye a napszakoknak megfelelően. Illetve viselkedés szabályozó kártyákat is szoktunk alkalmazni, akár a tanórán. Például a gyermeket emlékezteti arra, hogy az órán a helyén kell ülnie, jelentkezni kell, ha tudja a választ, akkor beszél, amikor felszólítják. Illetve a folyosón sétálok, az udvaron futkoshatok. A tanórákra is lehet bevezetni motivációs jutalmazós táblát. Egy kislánynál már vezettem be az önbizalom erősítése miatt, hogyha jelentkezik az órán, akkor ott is szintén pipákat gyűjthet. És ha összegyűjtötte a megfelelő például 5 pipát a héten, akkor az ő jutalma egy unikornis kártya, mert nagyon rajong és szereti az unikornisokat. Hisz ez motivált arra, hogy jelentkezzen. Ezek az autizmus-specifikus támogatások, tehát nem csak a fejlesztő foglalkozásokon van jelen, hanem az osztálytermeken, a folyosókon, vagy otthon, illetve ott, ahol a gyermek közelgében szükség van erre.
És milyen eszközöket használsz a fejlesztések alatt?
Ugye attól függően, hogy milyen területre fókuszálunk, például a társas és kommunikációs fejlesztésnél használhatunk énkönyvet, szociális történetet, babzsákos foglalkozásokat szoktunk tartani, illetve van az 50, ami úgymond egy tanterv, tananyag, egy oktatási segédeszköz az autizmussal élők számára, illetve érzelmi hőmérőskálát is használunk, ami a saját érzelmi állapotnak a felismerésére, azonosítására szolgál, illetve kommunikáció fejlesztésére nem beszélő gyerekeknél augmentatív és alternatív kommunikációs eszközöket alkalmazunk, amit röviden alkának hívunk. Ilyen például a PECS, ez egy képcserés kommunikáció, illetve a társas készségek fejlesztésénél még az elmeolvasást tanítjuk, ahol a gyermeknek az ackifejezéseknek a megértése, az érzelmek megértése, felismerése, a vágyak megértése, illetve szituációs alapú érzelmek felismerése, viselkedés alapú érzelmeknek a tanítása történik.
És sajnos már csak egy kérdésre maradt idő. A szülők milyen esetben gondolkodjanak el azon, hogy autizmus specifikus fejlesztést vegyenek igénybe a gyerekük számára?
Először is, ha a gyermeknek már van autizmus diagnózisa, akkor szükséges az autizmus specifikus megsegítés, illetve azt javasolnám, hogy ha megjelennek a szülői aggodalmak, az említett autisztikus tünetek, amiről már beszéltem, ezek a viselkedésbeli megnyilvánulások érhetők tetten a gyermeken, akkor érdemes felkeresni egy autizmus specifikus szakembert egy tanácsadásra, és akár azonnal megkezdeni a fejlesztést a diagnózis megszületéséig, hisz tudjuk, hogy ez egy hosszú időút, míg eljutnak odáig.
Nagyon szépen köszönöm, Anita, még egyszer, hogy itt voltál velünk. Sajnos lejárt az idő, de én azt gondolom, hogy ebben a témában még sokkal több mindenről is szó eshet, ami segíthet a szülőknek abban, hogyha egy szakembertől hallják ezeket az információkat. Úgyhogy egy esetleges második rész reményében most zárom a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm, Fanni.
Otthon a családban. Fejlődjünk együtt. Fenyősi Fanni gyermekfejlesztési műsorát hallották.